Az ellenőrök már büntethetnek is, ha valaki nem, vagy nem helyesen viseli a maszkot. Kiugróan jó évet zártak a magyar horgászok. A hazai horgászati ágazat idei forgalma nagyjából 20%-kal múlja felül a tavalyi, mintegy 40 milliárd forintot, mondta a Világgazdaságnak Dérer István, a Magyarországos Horgászszövetség elnök helyettese. A szakember kifejtette, horgászni a járvány idején is megengedett volt. Itt sokan visszatértek korábbi hobbiukhoz, vagy családi programként választották vízparti kiránduláshoz. Hetente nagyjából 5000-rel nőtt a horgászok száma, már több mint 695 000-en regisztráltak. A hét közepéig még folytatódik a szeptemberi nyár, ma is sok lesz a napsütés, felhő pedig alig jelenik meg az éken, eső sem várható, az északkeleti szél megerősödhet, 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. A hírszerkesztőt, Schmidt Andit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A fővárosban megszűnt a forgalmi akadály a Soroksári úton befelé a Vágóhíd utca után a középső sávban. Torlódásra számítsanak a budai alsórakparton a Petőfi hídnál észak felé, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, valamint a Szélkálmán tér környékén. Lassú az előrejutás a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként mindkét irányban, az Üllői úton befelé a Nagyvárad tér és a Nagykörút előtt, a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, továbbá a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Az 5. kerületben a Balassi-Bálint utcában a Balaton utcánál félpályás lezárásra számítsanak csatornaépítés miatt. Továbbá a 13. kerületben a Frangepán utcát egyirányosították a Lomb utcától a Váci út felé csatornajavítás miatt. Ma napközben időszakos és szakaszos útszűkületre kell számítani a Ferdinánd hídon karbantartás miatt. Nemesszegi Dániel, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Coming to my house, have a sip of tea.
Jumping over gates. We got a brand new feeling.
tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
A Millás reggeli főtámogatója a 20 éves Volvo Autógaléria Kft. Volvo Galéria Budapest. 20 éve szenvedélyünk a Volvo.
Szép jó napot, jó reggelt mindenkinek, ez a Millás reggeli továbbra is itt a 90.9 Jazzin. Szeptember 15-e kedd reggel van, 9 óra 11 perc, a stúdióban Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És 06302010909, ahol jött egy üzenetünk. Ugye korábban Plesinger Gyulával beszélgettünk a különböző ESG alapokról, és hát ugye volt egy olyan hasonlata, hogy hát ő akárhogy nézi ezt a spinninget jobbról balról, az akkor is egy szobakerékpár, és erre jött egy észrevétel, egy üzenet, hogy sziasztok, teljesen igaza van Gyulának a spinning tekintetében is, amíg a séta séta volt, addig nem volt komoly értéke. Aztán Nordic Walking lett, és hirtelen nagyon fancy dolog lett Nordic Walkingolni. Hát igen, vannak ilyen jelenségek, de hát legalább népszerűvé tette ezt a mozgásformát az átnevezés.
Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Itt is van velünk a vonalban Katona Csaba történész. Szép jó reggelt, szervusz Csaba!
Jó reggelt kívánok!
Szia, jó reggelt!
Engedjétek meg, hogy egy másodperc reflektáljak erre a Nordic Walkingra, mielőtt még belemegyünk Agatha Christie életének rejtélyeibe, meg részleteibe. A történelemben is van erre példa, ha jól emlékszem, Rátvég Istvánnál olvastam, hogy két német gróf, bizonyos gróf Neiberg és gróf Schönberg, hát sikertelenek voltak a hölgyeknél, ezért megváltoztatták a nevüket olaszosra, és így lettek Graf Neibergből és Graf Schönbergből Conte Montenuvo és Conte Montebello, és már is sikeresebből üzték a hadjáratot.
Ez lehet, áll, hogy az emberi butasság című könyvben van? Azt hiszem, talán.
Nem tudom már melyikben, és csak egy ilyen halvány emléke, amely most hirtelen előrántott ez a Nordic Walking dolog.
Igen. Hogy egy jó átnevezéssel milyen nagy eredményeket lehet elérni. Igen.
Hát Rátvégnek zseniális ilyen történetei vannak, úgyhogy egy jó könyv ajánló is sikeredett ebből a rovatból. Ha már könyvekről van szó, mi lehet, miről másról is szólhat Agatha Christie, aki egészen pontosan 130 évvel ezelőtt született ezen a napon.
Így van, és hát minden idők egyik legnagyobb hatású és legsikeresebb krimi írója, sőt azt lehet mondani, hogy a legsikeresebb írók közé tartozik, tehát nem is kell itt a krimit elé rakni. Ez igaz mind a anyagi viszonyaira, igaz mind a népszerűségére, ugye szoktak ilyen méréseket csinálni, hogy hát egy embernek a művei hány példányban jelennek meg, meg hányan olvassák, hát állítólag a Biblia és William Shakespeare veszi fel vele a versenyt. De azt gondolom,
bocsáss meg, csak igen, ezt olvastam én is, és találtam egy olyan oldalt, hogy agathachristielimited.com, mert hogy van egy olyan cég, aki így a szerzői jogait kezeli, és ők 2 milliárd példányra teszik az Agatha Christie könyveknek a számára.
Néhány adatot érdemes elővenni, akkor így előjáróba, szóval a halála évében, ugye 1976-ban halt meg, akkor természetesen csináltak némi zárást nála, és akkor arra jutottak, hogy akkor, tehát 1976-os adatokról beszélünk, 400 millió példány, 28 nyelven, és akkor a könyvüzletekben levő könyvek értéke, tehát a fizikailag kinyomtatott könyvek értéke 500 millió angol font körül mozgott.
Az nagyon kemény.
Most 1976-ról beszélünk, igen, ugye? És egy olyan emberről, aki ráadásul híres volt arról, hogy a vagyonával nem igazán foglalkozott, tehát egyrészt volt neki elég, másrészt meg nem erre helyezte a hangsúlyt, és a halál akkor folyamatosan azzal foglalkozott a kiadója, hogy hát hány rokonának, hány jótékonysági cégnek adományozott így úgy pénzt, és nem nagyon szeretett adózni. Nem azért, mert sajnálta, hanem egyszerűen iszonyatosan távol áll tőle ez a fajta hivatali tevékenység, hogy a részletesen belemenjen az adó dolgokba, úgyhogy elég komoly problémák adódtak akkor, amikor az ő vagyonával dolgozni kellett, és hát például, amikor megpróbálták összeszedni, hogy mennyi pénzt keresett, akkor szintén 1976-ban arra jutottak, hogy éppen megelőzte George Bernard Shaw-t. a keresett összegek. Már nem ami neki konkrétan bejött, hanem a roppant bevételek, amiket a generáltak a munkái. És innentől kezdve már csak egy kérdés maradt, hogy egy vidéki angliai hölgy hogy juthatott el eddig a sikerig. Mert hát ugye semmi nem determinálta őt erre, bár erre meg azt gondolom, hogy a determinációnak nincs jelentősége, annál inkább a tehetségének, a cselekedetnek és a szerencsének. Nézzük meg nagyon röviden az életét. Torquayben született 1890. szeptember 15-én, őt ti is mondtátok. Ezt talán kevésbé ismert, hogy az édesapja amerikai származású, tehát egy olyan fickó, aki a új világból telepedett vissza Angliába, Frederick Alva Miller, és ebből világosan kiderül az is, hogy nem a Christie volt a születési neve. Egyébként találkoztam már olyan véleménnyel is, hogy miért nem használja a vezeték nevét, mert ez nyilván két keresztnév, tehát Agatha és Christie.
Igen.
Mert lehetne, mert
lehetne, így van.
De nem így van, az ő eredeti neve Agatha Mary Clarissa Miller volt. Volt egy húga, volt egy bátyja ilyen tékozló fiú volt, ezzel talán most nem is érdemes annyira foglalkozni. Azzal viszont igen, hogy egy viszonylag idézőjelben sablonos életet élt, mert az, hogy egy vidéki angol kisasszony friss 20 évesen megismerkedik a Royal Flying Corps daliás pilótájával, ízlegessük a nevet Archibald Christie, és szerelmes lesz belé és hozzámegy, az azt gondolom, hogy egy viszonylag hétköznapi történetként írható le. Az már kevésbé, hogy mindez 1914-ben történik, ugye éppen tombol az első világháború, néhány évvel később pedig, de már a háborún túl megszületik egyetlen gyermekük, Rosalind Margaret Clarissa Christie. És innentől kezdve elindulhatnánk egy boldog házasság irányába, de nem ez történik, hanem Agatha Christie elkezd irkálni, túl azon, hogy otthon van és neveli a gyermekét. Az első világháborúval szolgál egy kórházban, hozzá kell tenni, hogy van némi nemű francia nyelvtudása, mert gyerekkorában egy ideig ott éltek, de nem tudatosan tanulta a francia nyelvet, hanem hogy ráragadt. És ki tudja, hogy ez mennyire játszott bele Hercule Poirot alakjának megteremtésébe, aki persze hangsúlyozottan belga.
Pont ez jutott eszembe tegnap nekem is, igen, hogy azért valami lehetett.
Tehát az egy döbbenetesen más világ. Nyáron ismerkedtem meg egy kiváló belga ex-focistával, bizonyos Zsíjjel, a Keszthelyi Sörfesztiválon. Úgy volt, hogy csak egy sört iszunk. Nem így történt, viszont nagyon érdekes dolgokról ismerkedtem meg a belga öntudatról, majd erre visszatérhetünk egyszer.
Igen.
A este további részletétől megkímélném a hallgatókat.
El tudjuk képzelni.
Hogy Agatha Christie az Ekroi gyilkosság című regénnyel futott be valójában. 1926-ban vagyunk, gondoljunk bele, hogy mennyire fiatal. Tehát 36 éves, abban az időben talán inkább középkorúnak mondták volna, ma biztos, hogy fiatalnak, nevelgeti a gyermekét, és itt történik egy nagyon érdekes dolog az életében, nevezetesen összeomlik a magánélete. Konkrétan a férje bevallja, hogy egy másik nőbe szerelmes, és elválni szándékozik Agatha Christie-től. Ezt egyébként meg is teszi. Más kérdés, hogy akkor miért őrizte meg ezt a nevet? Miért őrizte meg ezt a férjezett nevet? Valószínűleg azért, ha tippelni kell, mert addigra már jól bevált márkanév lett a könyvespolcoknak a nézőkában. Gondoljunk Blaha Lujzára, akinek ugye az első férje volt egy bizonyos Jan Blaha nevű cseh úriember, de Blahánének is hívták sokáig, még Rudi Gyula is így írt róla, majd Blaha Lujza lett belőle, és nem cserélte le a márkanevet, mert miért tette volna, ezen a néven vált ismerté, tehát ugye nyilván egy buta lépés lett volna, valami ilyesmi motiválhatta Agatha Christie-t is. Viszont amikor a férje bejelenti, hogy elválik, itt jön az ő életének az egyik legnagyobb, vagy talán egyetlen rejtélye, fogalmazhatunk így, egész egyszerűen fogja magát, hagy egy levelet a titkárnőjének, és nyom nélkül eltűnik. Annyit ír, hogy Yorkshire-ba utazik. És körülbelül egy hétig nem találják. Tehát senki nem tudja, mi a sorsa. Nem jellemző rá, mert egy határozott hölgyről beszélünk. Végülis, amikor megtalálják, egy hotelben lakik, és érdekes módon egy dél-afrikai Cape Towni címet adott meg, tehát nyilván hamis személyazonossággal, ami érdekes, hogy a férje szeretőjét, aki miatt el akart tőle válni, és aztán el is vált, úgy hívták, hogy Nancy Neal, és ő pedig Teresa Neal néven jelentkezett be, de ráadásul Mrs. Teresa Neal. Tehát az ki igen. Tudja, hogy mi minden motivált őt, amikor ezt mondta, de ami biztos, hogy szerencsére előkerült, 1928-ra lezavarják a válást, és hát ha úgy tetszik, utána rátalál a boldogság, mert megismer egy ifjú régész, bizonyos Max Mellowent, egy közel-keleti úton, és pár évvel később hozzámegy. 1930-ban, 40 évesen Agatha Christie ismét férjhez megy. Az egy más kérdés, hogy a férje nem bizonyul a házastársi hűség mintaképének, fogalmazunk finoman. Több hát házasságon kívüli viszonya is volt, és nagyon nem hangzik jól az, hogy alig egy évvel Agatha Christie halála után, mert hogy túlélte őt, egy évvel később, 1977-ben feleségül is vette az akkori kapcsolatát bizonyos Barbara Parkert. Az egy más téma, hogy 1978-ban újabb egy évvel később pedig az ex-férje is meghalt. Illetve hát Agatha Christie ex-férje és Barbara Parker akkori férje. Na most ezt az életutat, ha megnézzük, akkor láthatjuk, hogy egy nem felhőtlenül boldog magánélettel van dolgunk. Ugyanakkor azonban talán ezt ellensúlyozni volt képes az a hihetetlen siker, ami az ő könyveit övezte. És innentől kezdve jön az a nagy kérdés, amit többen föltettek, hogy miből táplálkozik Agatha Christie sikere, miben több, mint a legtöbb regényírójé, mert többen is felvetették, hogy két nagyon fontos elem az jószerivel hiányzik a könyveiből, nevezetesen a nyers erőszak és a szex. Tehát annak az ábrázolása. De ez még a késői regényeiben sem, tehát 1945 utániban sem, amikor ezek már ugye jóval szabadabban bukkantak föl. És Agatha Christie-nél nem tudom, hogy tudunk egyet. Egyszer Hercule Poirot, ha jól emlékszem, lelő egy rossz embert, de emiatt elég rosszul érzi magát, és sokkal fontosabbnak tartja ugye a bajuszának a fényezését, meg a hiúságát, mint sem, hogy ezzel foglalkozzon. De tényleg, ha ezeket összerakjuk, akkor láthatjuk, hogy valójában a meseszövés és az elmejátéka az, ami kiemelkedővé tette őt. Annak ellenére, hogy ő azt mondta magáról, hogy soha az életében nem volt más szándéka, mint hogy szórakoztasson, kettő, biztos volt benne, vagy legalábbis ezt mondta, hogy 10 évvel a halála után már senki nem fog rá emlékezni. Hát azt gondolom, ez ma már nem így van, és nem csak idézőjelben csak a regényei, hanem hát a különféle film adaptációk révén is itt van előttünk Agatha Christie, aki szerintem nemzedékeken átívelően fogalommá vált, tehát aki nem olvassa, még az is ismeri a nevét, és hát nem szólva a két leghíresebb regény alakjáról, a már többször emlegetett Hercule Poirotról és Miss Marple-ről, akiket ugye többen megformáztak, egy-egy híres színész, például David Suchet nagyon rá is ragadt
erre
a szerepre.
És azt mondom,
hogy tényleg fogalomként léteznek, és kvázi túllőttek hősükön. Hozzátéve, hogy Hercule Poirot, ha jól emlékszem, több mint 90 évesen, mármint Poirot 90 évesen, ez egyik regényében csendesen elolhatatja, tehát megírja a Poirot halálát, amivel nem aratott nagy sikert, mert Poirot roppant népszerű volt, de azért Agatha Christie ezt is megtette, úgy gondolt, hogy lezárja ezt a történetet. Talán még azt érdemes megemlíteni Poirot kapcsán, egy picit hasonlóságot vélek felfedezni Sir Arthur Conan Doyle hőséhez, nevezetesen Sherlock Holmeshoz összemérve, mert mindkettőjük esetében csak nagyon halvány utalás van arra, hogy valaha az életben megérintette őket a női nem iránti rajongás, tehát egy-egy ilyen rejtett, burkolt, nem kimondott szerelem fölbukkan náluk, de Hercule Poirot nem lehet azzal vádolni, hogy a szoknyák után futkos a munkáiban, egészen mással van elfoglalva. Halvány utalás van rá, hogy volt egy nagy szerelme neki, és semmi több. Ezt Christie nem fejti ki, és szerintem ez egy nagyon tudatos döntés volt az ő részéről.
Igen, és mind a kettő mellett ott van egy ilyen segítő figura, aki kiegészíti a tulajdonságait, hogy így legyen teljes. Ugye a Poirotról azt nem lehet elmondani, hogy kimondottan harcias lenne, vagy az ilyen kardvívásban, vagy pisztolyforgatásban jártas lenne. Ezzel szemben ott van neki a hű segítője és társa, aki viszont olyan.
Hát igen, és ugye ott van Watson, aki ennek kvázi a mintája. Illetve van még egy dolog, ami kicsit párhuzamra adhatók, ott nevezetesen az, hogy Holmes mellett ugye ott van Mycroft Holmes, a bátyja, akit folyamatosan sejtetik a Conan Doyle regények, hogy még zseniálisabb, mint Sherlock, aki folyamatosan komplexusokkal küzd a bátyja árnyékába. De ő azért csak egy mellékszereplőként bukkan föl. Hercule esetében pedig fölmerül egy testvér, egy bizonyos Achille Poirot neve, aki vagy létezik, vagy nem, mert az egyik regényben úgy utal rá, mintha csak kitalálta volna, a másikban meg úgy, mintha létezne. Tehát ez nagyon nehéz megmondani, hogy volt-e ebbe egyfajta tudatos játék Agatha Christie részéről, vagy pedig nem. Ami viszont biztosnak nevezhető, hogy Magyarországon, és akkor kicsit kacsincsunk ki a kis hazánkra is, már a 30-as évektől jelentek meg könyvei, és azt kell mondjam, hogy a népszerűséget töretlen. Van olyan regény, amit 2-3-szor lefordítottak, van, ami a több címmel fut. Egy időszak volt, amikor a Christie könyvek nem igazán jelentek meg Magyarországon, ez nem olyan meglepő, az 50-es évek. Tehát nyilván abban az ideológiában kevésbé illet bele, hogy egy angol vidéki hölgy az gyilkosságokról írkáljon, és sikeres nyomozások folyjanak egy vidéki kisasszony, Miss Marple, meg egy belga, egy előkelő, a hiú belga polgár vezetésével, de hát szerencsére ezek az idők elmúltak, és azóta is itt vannak a polcainkon, és ha jól tudom, folyamatosan készülnek újabb és újabb fordítások, hiszen ezek egy része elavult. Itt ugye gondoljunk az egyik legismertebb könyvére, ugye a 10 kicsi négerre, ami ezen, igen, a címen ma már biztos, hogy nem jelenhetne meg.
Érdekes, mert ugye én pont a Balázsnak meséltem, amielőtt elkezdtük a beszélgetést, hogy én azt hittem, hogy a Tíz kicsi Indián egy másik könyv, de ki...
Ugyanaz.
Annak idején azt hittem, és elkezdtem olvasni, hogy de jó, van még egy ilyen jó könyv, és ugyanaz, tehát Tíz kicsi Katona és Tíz kicsi Indián címmel is megjelent. Egyébként ez nem egyedülálló, mert ugye 38-ban írta ezt a regényt, és az Egyesült Államokban akkor már nem jelenhetett meg ezzel a címmel, hanem akkor And There Were None címmel jelent meg, ugyanúgy, mint ahogy a filmet is leforgatták annak idején Charles Aznavourral, és érdekes ugye, hogy most lett ez a BLM mozgalom miatt ilyen nagy sztori, pedig hát nem is új dologról van szó, hiszen mondom, nem is úgy jelent meg eredetileg Amerikában.
Így van, tehát már úgy, nyilván ott már akkor érzékenyebbek voltak erre a dologra, de azt gondolom persze, hogy nem a cím adja meg ennek a regénynek az értékét, illetve természetesen nem adja meg, ez pusztán egy kultúrtörténeti érdekesség. Utalnék egy egészen más dologra is, az már szóba jött, nem olyan régen a kezembe került egy 1986-ban kiadott filmszakácskönyv. 86 az nem volt régen mai fogalmaink szerint, ugye? És két nagyon érdekes dolog, amit megjegyzeteltek az akkori magyar olvasónak, az egyik, hogy mi a svéd asztal, tehát erről készült egy jegyzet. A másik, hogy mi a maghőmérő. Mert hogy Magyarországon az annyira nem volt elterjedt. Most ez ma elképzelhetetlen, hogy ezeket megjegyzeteljük, mert ugye minek?
Igen.
Meg bizonyos szavakat már nem használunk, más szavakat használunk. Maradjunk annyiban, hogy Agatha Christie műveinek az újrafordítását is leginkább az indokolja, most szerintem nem elsődlegesen a PC, hanem sokkal inkább az, hogy a magyar nyelv is változik, és az újrafordítás viszont az éppen, hogy nem arról szól, hogy Istenem, Istenem, miért kell hozzányúlni a régi jó dolgokhoz, hanem pontosan arról, hogy a mostani olvasónak is van rá igénye, és egy olyan fordítást kell letenni elé, ami jobban meg tudja szólítani. És ilyen értelemben azt gondolom, hogy Agatha Christie hát talán ezt a magának tudott rendülni.
Erre tipikus például, hogy az abhegyező, amit ugye hát címestül, szöröstül, bőröstül át kellett fordítani. Egyébként a lábjegyzethez kapcsolatban azt hiszem, ott a hamburgerhez van egy leírás, hogy az egy ilyen marhahúsos szendvics, vagy valami ilyesmi, azt kellett megmagyarázni a korábbi fordításban, de nem amikor is kell még ilyen, nem rosszban a fogó volt.
Így van, de nem is kell ilyen modernre gondolni, mert ugye Arany Jánosnak a Shakespeare fordításai hát sajnos elég sokszor félre is lőtt egyébként. Akkor nagyon jól megszólította a magyar közönséget, de nagyon sok helyen tévedett is, úgyhogy ezeket újra kellett fordítani, hogy egyáltalán a helyes fordítás elénk kerüljön. Hát ez előfordult, tehát az abhegyezőnek az esetében meg aztán egy teljesen más mű született, ami egyébként nagyon jó és tetszik nekünk, csak hát nem az, igen, ami az eredeti.
Ugye minden műfordítás egy önálló alkotás, ezt már végképp nem akarok abba belemenni, hogy Szent Imre hercegünk valószínűleg nem Imre volt, hanem Henrik, mert a Henrikus sikerült Emerikusnak olvasni a megrongálódott formásba, de hát az ilyesmi az kiveri a biztosítékot a magyar történeti tudatnál. De hát távol kanyarodtunk Agatha Christie-től, még egy dologgal szeretnék hozzá visszakanyarodni. Nevezetesen arra, hogy mennyire érdekes az a felvetés, amit valahol olvastam, hogy kicsit hasonlít az ő életed, de csak kicsit a Bronte nővérekre. Már pedig olyan értelemben, hogy természetesen egy másik történeti időszakban, de mennyi esély volt arra, hogy egy vidéken született angol kisasszony világirodalmi szintű műveket alkot, hiszen ne tagadjuk meg egy krimitől sem a világirodalmi szintet, és gyakorlatilag a haláluk utáni jó néhány évtizeddel is még mindig azt lehet mondani, hogy ott vannak a világ élvonalába. És ez megadatott a három Bronte nővérnek, megadatott Agatha Christie-nek, tehát én nem azt mondom, hogy van ott az angol hangamezők levegőjében valami csoda, de minden esetre mindenjüknek a példája kiváló dolog arra, hogy a tehetség a szerencsével ötvözve azért az meghozhatja azt a fajta gyümölcsöt, amit talán-talán ellensúlyozni képes még a magánélet úgymond zökkenőjét is, mert Agatha Christie életében boldog magánéletről nyilván nem beszélhetünk. És még egy sajátos dolog, ami az ő alakjához kötődik, hosszú élet adatott neki, 1986 évesen halt meg, és én mindenkinek javaslom, hogy keresse meg itt-ott újságokban, régi újságokban, vagy akár a Google-ben, ma már ez jóval könnyebb, fiatalkori képet róla, mert nagyon sokszor nincsenünk az ifjúkori képet. Tehát úgy képzeljük el, mintha egy ilyen Miss Marple-ként született volna meg, és úgy élte le az életét. De ez természetesen nem így van, tehát vannak róla kifejezetten úgymond előnyös és vonzó fiatal hölgyet ábrázoló képek is. Jó szívvel javaslom mindenkinek, hogy nézzen bele a fiatal Agatha Christie szemébe is, és próbálja meg megérteni egyébként pedig azt, hogy azok a meseszövések, azok a cselekmények, amikről mindig kiderül a regényeiből, hogy valójában az összes kulcsot elárulja ahhoz, hogy kiderüljön ki a gyilkos, miért nem jövünk rá, és amikor elolvassuk a megfejtést, miért tűnik teljesen logikusnak. És még egy adalék az ő személyéhez, semmilyen illúzió nem volt benne. Volt a Bertram szálló című regénye.
Igen.
Ami egy olyan szállodában játszódik, ami szinte megtestesíti a régió Angliát. ahol mindenki udvarjas, mindenki figyelmes, megjelennek a klasszikus vidéki Angliának az alakjai, a pap, a földbirtokos, az amerikai vendégek, meg minden, és az egészről kiderül, hogy valójában egy bűnszervezet és egy színjáték. És Agatha Christie már a 60-as években írta azt, hogy aki a régi Angliát keresi, az menjen valahova máshova, mert itt egy olyan országot fog találni, ami a legjobban hasonlít Amerikára, a legdübörgőbb, legfejlettebb, legmodernebb európai országot. Onnan nézve is Európa, ugye jól lehet, a csatorna elválaszt minket, és számoljunk le ezekkel a romantikus illúziókkal, mert ezeket már nem fogjuk megtalálni. És ebben a regényben erre is utalna. Most egy 1890-ben született hölgytől ezek a nyers, kopogós, ám de mégis realitásokat hordozó szavak, azt gondolom, hogy megint csak magas polcra helyezik őt, hogy illúzióktól mentesen élte le ezt a hosszú életét, és emiatt is tudom tisztelni. És tényleg csak annyit, hogy attól, hogy valaki krimi író, gondoljunk Raymond Chandlerre, hiszen róla is beszéltünk. Attól még világirodalmi szintű alkotást tud létrehozni, Agatha Christie-nek az iskola példája, úgyhogy nagy tisztelet neki.
Hát nagyon szépen köszönjük, Csaba, ismételten kicsit a krimi irodalomra rátértünk Agatha Christie születésének évfordulója alkalmából. Köszönjük szépen neked, jó munkát, szép napot!
Nagyon szívesen, és Edgar Allan Poe is jó volt ebben, ezt ne felejtsük el, tehát irodalom, irodalom, irodalom. Sziasztok!
Szia, szia!
Katona Csaba történésszel elevenítettük fel Agatha Christie alakját, aki 130 évvel ezelőtt született szeptember 15-én 1890-ben.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.
On each other's face. Yellow queer lines lead us to a place where the two of us come all unlaced. A day after huddle and a pile of smoke. Unloaded questions that framed as jokes. Cherry glass post production frost gone. Lifeless clothes spread across the lawn. Love jumps into another dawn. Under fading halos of the night sky, we turn this love scene into a crime. Trace entangled bodies in chalk dust lines. We turn this love scene into a crime. Right through you. Psychotic lines, the white lies burn. Criminal minds, they start to turn. Embarrassed and harassed and then let be. A nasty exchange at 3:30. Witnessed by no one but you and me. Our vacated hearts and our dying place. Brings up another casualty. Under fading halos of the night sky, we turn this love scene into a crime. Trees entangled bodies in chalk dust lines. We turn this love scene into a crime. Hear our story. Under fading halos of the night sky, we turn this love scene into a crime. Trace entangled bodies in chalk dust lines. We turn this love scene into a crime. Under fading halos of the night sky, we turn this love scene into a crime.
A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával minden hétfőn reggel 8 és fél 9 között. Az Adóvilágrovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Reklám.
Komolyan foglalkoztat, hogy elektromos autóra válts, csak éppen mindig van egy de. Ismerd meg az új Renault Zoe-t, amely akár 395 km valós hatótávval vár. No meg akár 2,5 millió forint állami, plusz egyes Zoe verzióknál 1,5 millió forint Renault támogatással. Ugye, hogy egyre kevesebb a de? Próbáld ki az új Zoe-t. Várunk márka kereskedésünkben.
Kifogások keresése helyett gyere és nézd be hozzánk a Renault és Dacia Schillerbe, ahol tesztautóinkkal kulcsra készen várunk. Tedd próbára a kiszemelt Renault modelledet Budapest legújabb Renault márka kereskedésében az M3 bevezető mellett. RenaultSchiller.hu.
Indítsa mesés élményekkel az őszt a Mon Parkban. A következő hetekben kihagyhatatlan programokkal várjuk. Szeptember 17-e és 20-a között visszatér a Shopping Days, ahol kuponjainkkal kedvezményes áron merülhet el üzleteink kínálatában, és közben még nyerhet is. Vásároljon nálunk szeptemberben, és vigyen haza értékes ajándékokat, vagy a fődíjat, egy 500 000 forinttal feltöltött Mon Park kártyát, és egy shopping délutánt Holden Flynn a stylisttal. Részletek www.monpark.hu.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Drágul a liszt, amit hamarosan követ majd a kenyér is. Az idei hazai búzatermés gyenge volt, ezért ebben a hónapban liszt áremelés biztos, hogy lesz, mondta a Világgazdaságnak a Hajdú Gabon az ERT vezérigazgatója. Lakatos Zoltán szerint Magyarországon a tavainál mintegy 500 000 tonnával kevesebb, 4,7–4,8 millió tonna búza termett, ráadásul gyengébb minőségben a szokásosnál. A szakember azt mondta, a drágulás 4–5%-os lehet, és végig fog futni az egész termékláncon, tehát a sütőipari termékek ára is magasabb lesz. Országszerte kezdődik a fűtési időszak. A Főtáv közölte ma a fűtést mintegy 238 000 fővárosi lakásban, és a csaknem 7000 egyéb fogyasztónál indítják el. Emlékeztettek, a távhőszolgáltatás kötelező rendelkezésre állási időszaka szeptember 15-től május közepéig tart. Új csarnokkal bővül a Szerencsi csokoládégyár. A beruházás 600 millió forintból valósul meg, amelyet a kormány 282 millió forinttal támogat. Országos razzia kezdődött az utakon. A jövő hét vasárnapig tartó európai akcióban kiemelten figyelnek a gyorshajtásra és a mobilozásra is. Szeptembertől ösztöndíjat kapnak a szakképzésben tanulók, közölte a szakképzésért is felelős helyettes államtitkár. Pölöskei Gáborné azt mondta, a támogatást a 25 év alatti nappali képzésben résztvevőknél fokozatosan vezetik be. Kerékpáros felvonulással hívják fel a figyelmet a limfómára, vagyis a nyirokrákra ma a betegség világnapján. A felvonulás a Szent László kórház elől indul, és az Országos Onkológiai Intézetnél ér véget. Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke elmondta, Magyarországon évente 2000 limfómás beteget regisztrálnak. A betegség időben felismerve jól kezelhető. Ma még tud diák hitelt igényelni az, aki már októberben meg szeretné kapni a pénzét. A kedvező kamatozású, szabad felhasználású diákhitel egy legmagasabb összege havi 150 000 forint, míg az önköltséges tanulmányokhoz felvehető, kamatmentes diákhitel 2 maximuma a képzési költséghez igazodik, és közvetlenül az egyetemnek, főiskolának utalják. A járványhelyzet miatt bevezetett diákhitel plusz, amely egy összegben legfeljebb 500 000 forint lehet, szabad felhasználású, kamatmentes, és egy év türelmi idő után kell elkezdeni törleszteni. Marad még a szeptemberi nyár, sok lesz a napsütés, felhő, alig lesz az égen is, esni nem fog. Az északkeleti szél megerősödhet, maximum 33 fokot mérhetünk délután. A hírszerkesztőt, Schmidt Andit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A fővárosban megszűnt a forgalmi akadály a Soroksári úton, befelé a Vágóhíd utca után a középső sávban. Torlódásra számítsanak a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál észak felé, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Lassú az előrejutás a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként mindkét irányban, az Üllői úton befelé a Nagyvárad tér és a Nagykörút előtt, a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, továbbá a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Az 5. kerületben a Kossuth-Lajos utcában befelé az Asztória után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak, valamint szintén az 5. kerületben a Balassi-Bálint utcában a Balatoni utcánál félpályás lezárásra számítsanak csatornaépítés miatt. A 13. kerületben a Frangepán utcát egyirányosították a Lomb utcától a Váci út felé csatornajavítása miatt, illetve ma napközben időszakos és szakaszos útszűkületre kell számítani a Ferdinánd hídon karbantartás miatt. Nemesszegi Dániel, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
És Deák Dávid üzletkötő a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
Milyen a hangulat idehaza? Mit csinálnak az európai börzék? Mi várható délután?
Idehaza meglehetősen negatív a hangulat. Jelentősen alul teljesítjük azért a nagyobb európai tőzsdéket így az első kereskedési órában. Most 1% mínuszban áll a BUX Index, 1,4 milliárd körüli forgalommal, 34.658 ponton áll a BUX Index. És a blue chipeink közül egyedül a Magyar Telekom tud emelkedni, 0,8%-os pluszban a részvény, 366 forinton kereskedik, és 1,5% körüli mínuszban mind a MOL, mind a Richter, előbbit 1620, utóbbit 6865 forinton kereskedik, és a legnagyobb forgalom ma reggeli órákban is az OTP Bank részvénye tudja mutatni, ő 7,1%-os mínuszban 10630 forinton kereskedik.
Hát igen, ugye az OTP a legnagyobb százalék a BUX kosárban, 36 vagy 7 vagy valami ilyen masszív, úgyhogy végülis akkor ő befolyásolja.
Milyen egyébként az összforgalom, mert itt az elmúlt napok hát rém gyalázatos képet mutattak, ilyen kicsit olyan unalmas, kivárós számokat hoztak ezek a 6-7
milliárd. Ez 1,4 milliárd forint.
1,4 milliárd?
Aha. 1,350 most jelen pillanatban, ez azért meglehetősen magas forgalomnak számít.
Mindenképp, legalábbis az elmúlt napokhoz képest, de lehet, hogy egy abszolút értéken is, igen, egy átlag
fölött. Abszolút értékben is, azért inkább a harmada, negyede szokott az első órában inkább jellemző lenni. Most úgy látszik, hogy a befektetők azért megtalálták itt a nagyobb blue chipeinket, sajnos nem éppen abba az irányba, amiben szerettük volna, és amiben vártak, de hát úgy látszik, hogy itt most a régiós kockázatokat egy picit erősebb.
Ez a forintra is átragad, ez a kockázat?
Ennyire nem. A forint azért olyan nagyon nem mozgott. Most 1 euróért 357 forint 40 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. A dollár gyengülés miatt egyébként a dollárral szemben még egy pici erősödést tudott felmutatni, a forint most 300,80 fillért kell fizetni egy dollárért a bankközi devizapiacon, és 1,1882 az euró-dollár kereszt.
Uh-huh. Nem tudom, a mai nap takargat-e valami izgalmat, hogy a holnap lesz Fed kamat döntés, az mindenképp izgi lesz magyar idő szerint este.
Így van, egyébként fontosabb adatot nem várunk a mai nap, sem itthonról, sem a főbb európai, sem a tengeren túli makroadatok nem érkeznek sem a tőzsdékkel kapcsolatban. Úgy látszik, a befektetők is várják a holnapi kamatdöntést, ami egy pici érdekesség, hogy 10 órakor jön mondjuk egy lengyel infláció, ez annyira nem lesz nagy befolyással.
Oké.
A mi kereskedésünkre.
Dávid, köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát,
köszönjük,
szép napot,
szia. Sziasztok.
Deák Dávid üzletkötő számolt be nekünk a tőzsdei árfolyamokról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovata következik.
Na, kicsit a műtárgypiaccal, aukciós piaccal fogunk foglalkozni, annak apropóján, hogy a Virág Judit Galéria őszi árverése szeptember 20-án lesz, 202 műalkotásra lehet licitálni, és érdekessége, hogy a galéria saját fejlesztési online felülete is ott debütál. Ezekről, illetve arról, hogy mi a helyzet most a műtárgypiaccal, és hogy élték meg a járványhelyzetet, mindenről Törő Istvánnal, a Virág Judit Galéria tulajdonosával, műgyűjtővel fogunk beszélgetni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak.
Na, mielőtt rátérnénk a fejlesztésre, rátérnénk az őszi aukció tételeire, nézzük meg, hogy milyen helyzetben van a műtárgypiac, hogyan érte meg a Covid-járvány körüli hát helyzetet, mi újság e téren?
Hát ugye Magyarország a műtárgypiac az egy kontaktbizniszes világ volt, maga a műtárgypiac is alapvetően az, hogy az emberek szeretik megnézni azokat a képeket, vagy tárgyakat, amely több százezer, vagy több millió forintot adnak, megtapogatni, megnézni, mielőtt megvásárolják. Ugye Magyarország egy műkereskedelmi miniállam, 200 kilométeres távos, áthidalható távolsága, a gyűjtők 80%-a Budapesten él, tehát alapvetően nem lehetett arra számítani, hogy létrejön egy olyan helyzet, ami blokkolhatja a közvetlen eladást. Ami történt, az pedig az, hogy ez derékba kapta a teljes magyar műtárgypiacot. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag 3 hónapig szünetelt a piac, utána jött a nyár, voltak óvatos vásárlások, de tulajdonképpen szembe kerültünk egy olyan helyzettel, amit meg kell oldani. És ugye ez a helyzet eszkalálódik most is, és lehetséges, hogy télen vagy jövő tavasszal is sokkal óvatosabban fognak mozogni a vásárlók.
Uh-huh. Nyilván egy erre való felkészülés, ugye az egyedülálló online platform, amit létrehoztak. Azt mondom, hogy egyedülálló, mert ha jól tudom, a galériák közül elsőként Magyarországon.
Hát ugye ez egy nagyon gyors döntés volt, mert amikor ugye mindenki próbálta keresni a megoldást áprilisban, májusban, és ugye az volt a döbbenetes, hogy miközben mi otthon ültünk a számítógép előtt bezárt üzletekkel, közben azt láttuk, hogy az európai és az amerikai kereskedelem online felületeken dübörög. Tehát, hogy sokkal jobb forgalmakat ér, óriási sikereket ér el online felületen, és hogy nem szükséges az élő aukció ahhoz, hogy komoly forgalmat lehessen generálni. Ugye ez volt az a pont, amikor mi azt mondtuk, hogy akkor lehet, hogy ezzel elmaradtunk, késésbe vagyunk, de ezt azonnal meg kell valósítani. És ugye hát egy ilyen fejlesztés az közel egy fél éves munka, úgyhogy nagyjából augusztus közepére, végére készült el ez az új online oldal, ami hát teljesen azonos értékű, sőt talán bizonyos pontokon jobb is, mint a nagy európai és amerikai aukciós házak oldalai.
Ugye most ebben az időszakban egy ilyen hibrid üzemmódban gondolom, hogy jól fog teljesíteni, hiszen az őszi aukció tételeit egy kiállítás keretében meg lehet tekinteni a galériában ugye 19-éig, tehát fizikailag is lehet szemrevételezni, és utána az online platformon aukciózni. Viszont mi van, hogyha teljesen elzárja az érdeklődőket esetleg megint a járvány, vagy mondjuk van egy hasonló eset, mint tavasszal, mennyire tud ez csak online módon működni?
Hát ugye ez nem egy online aukció lesz, az online felület az egy kisegítő eszköz lesz, tehát ugye mi Budapest egyik legnagyobb színház termében a kongresszusi központban árverezünk, ahol normálisan 1200-1300 ember fél a helységbe, tehát nagyon profi módon lehet úgy széthúzni biztonságosan a székeket, hogy körülbelül 500 ember elférjen. És ugye most már itt vagyunk 10 napja, és azt látjuk, hogy rengetegen el akarnak jönni az árverésre. Tehát körülbelül 350-400 széket foglaltak, és hogy tele lesz a terem. Tehát az a kifejezés, amit ön használt, az egy kulcs kifejezés, a hibrid aukció. Ugye, tehát ez egy élő kiállítás, egy élő aukció, a megszokott módon működik, telefonos segítséggel, vételikkel, de megjelenik az online oldal. Nagyon sok réteg van, akinek ez fontos lehet, például akik külföldön tartózkodnak, akik esetleg félnek, hogy ebben a helyzetben közösségbe menni, akik alkalmi vásárlók, akik nem akarnak vidékről Pestre utazni, tehát van 4-5 réteg, még hozzáteszem, akik rejtőzködni szeretnek, van 4-5 réteg, akinek ez a segédeszköz, ez egy komoly segítséget jelent, és azt látom egyébként, hogy a mai napig legalább 150-170 ember jelentkezett be az online oldalon, azt persze nem tudjuk, hogy hányan fogják nézni az aukciót, amit élőben lehet követni ott a televíziós közvetítésre, de biztos, hogy köztük nagyon sok licitáló lesz.
Mit lehet tudni, ugye említettem, hogy 202 műalkotás talán, ami részt vesz az aukción, milyen összkikiáltási árról indul, és milyen tételek, milyen művek szerepelnek itt, természetesen csak ilyen példa.
Hát ugye az a policy, vagy az a vélekedés, amit tárgykereskedelem, az őszi aukció tulajdonképpen a téli nagyárverés előszobája. Aha. Tehát, hogy nincs annyira erős anyag, nincs akkora kereslet, ugye mindenki majd a téli karácsonyi aukció koncentrál. Mi most ennek ellenére egy nagyon erős anyagot hoztunk elő, egy fantasztikus Munkácsi kép, egy kiemelkedő Vasari kép, Kádár, és sorolhatnám a jobbnál jobb műveket. Az összkikeltési ár 420 millió körül van, tehát viszonylag egy nagy értékű és nagyon jó minőségű anyag kerül kiválasztásra.
Igen, és a licitálás ugye most debütál ezzel az új rendszerrel, ezzel a hibrid rendszerrel. Itt ugye voltak már különböző, tehát távlicitekről tudunk, meg telefonos licitálásokról. Milyen várakozások vannak itt így?
Hát én azt látom, hogy nemzetközi viszonylatban és a hazai aukciók is rendkívül jól mennek. Tehát, hogy nagyon nagy a bizonytalanság a piacon, és ugye a vélekedés az, hogyha bizonytalanság van, akkor az első vagy másik befektetés az, ami tárgy kell, hogy legyen. Ugye amikor a pénzügyi befektetések, a tőzsde, az ingatlanok, árak mozognak, kiszámíthatatlan a jövő, akkor mindig az a sugallat, hogy a műtárgy, az a biztos befektetés hosszú távon az egy nagyon jó hozammal és nagyon masszívan teljesít.
Hát igen, épp nézegetem itt az eladják a szürkét, Kádár Béla képét, ha úgy lenne pénzem, ahogy nincs, akkor bizony beszállnék én is, és részt vennék.
Kénytelen leszel a Vasarira ráugrani?
Nem,
akkor
kénytelen leszek elmenni fizikailag megnézni, legalább, hogyha már nem az enyém lesz, hogy láthassam. Hát nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk, és
köszönjük.
Nagyon köszönjük. Sok sikert az őszi aukcióhoz.
Tudtunk érdekes dolgokat
Abszolút.
Mondani, és szívesen látjuk Önöket, ha van kedvük.
Köszönjük szépen, minden jót. Viszontlátásra. Törő Istvánnal, a Virág Judit Galéria tulajdonosával, műgyűjtővel beszélgettünk.
Katalógus egyébként elérhető, az őszi aukció katalógus, ott meg lehet nézegetni, hogy mi lesz terítéken, csak be kell írni, hogy Virág Judit Galéria őszi katalógus, és szerintem akkor azt ott egy PDF formájában le lehet tölteni.
Kultmogul. A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Hát sok időnk nem maradt. A Csaba hallgató a technika csodájának tartja, hogy kérdezi, hogy lehet, hogy Schmidt André szól a hírekben a jazzén és a klasszikon is. Egyszerre.
Hát igen, ugye? Érdekes, ezt nem tudom.
Hát majd megkérdezzük, hogy csinálja a művésznő.
Egyébként nagyon gyors az Andi, mert át tud rohanni. Igen, tehát amikor itt befejezik, akkor
mondat közben is.
Mondat közben is, hogyha valami fontosat. Igen.
Itt csak levegőt vesz, ott meg már mondja. Na, persze kaptunk arra is hideget, meleget, hogy a Nordic Walking sokkal több izmot megmozgat, meg nem sétáz, meg
nem.
Igen, nem is akartunk megbántani senkit, és tudtuk egyébként, hogy ez lesz, csak viccelődtünk, mint ahogy egyébként a spinningre is megkaptuk.
Hát figyelj, a négy ütemű fekvőtámaszt is újra felfedezték, és most már igen. már nem is tudom már minek hívják, valami új neve van, ami extra szuper, és kiderült, hogy ilyen izraeli és nem tudom milyen desszantosok fejlesztették
az
ki.
Az sokkal jobb történet.
Én akkor ezt próbáltam felemelni a kezem, amikor volt egy oktatás, hogy de hát nekünk ezt mondta a tornatanár.
Az hülyeség.
A négyes számú általános iskolában.
Az nem jó, a desszantos jobban hangzik, a te tornaórát, hagyjál át.
Amikor még kötelező volt ezekbe a nejlon köpenyekbe megjelenni az iskolába.
Meg nejlon tornagatjába, mert valahogy az is van.
És kézzed, de ott nálunk műanyag lambéria volt a falon, és azt csináltuk, tényleg, hogy jól végig rohantunk, így végighúztuk magunkat, és akkor utána hozzányúltunk valakihez, aha, és óriási cikrázott, úgyhogy ez egy nagyon nagy királyság volt.
Igen, meg nagyítóval kiégetni. A
nagyítóval kiégetni, igen.
Na jó, hát köszönjük a megtisztelő figyelmet, holnap lesz megint Millás reggeli fél héttől, most viszont hírek jön Schmidt Andival, utána pedig egy csomó zene és a délutáni programok. A nap gyönyörűen süt, a hőmérséklet magas lesz ma is, még talán 30 körül, úgyhogy mindenkinek bizony nagyon szép napot
kell. Miért lehet strandolni?
Akár.
Úgyhogy még egy utolsó nagy strandolás, azt hiszem ez holnap lesz az utolsó nagy strandolás, minden esetre szép napot nektek, holnap 6.30-kor megint jövünk.
Sziasztok!
Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban! Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
A Millás reggeli főtámogatója a 20 éves Volvo Autógaléria Kft. Volvo Galéria Budapest. 20 éve szenvedélyünk a Volvo.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám.
Pályázzon október 14-ig a Tesco támogatására. Az áruházlánc 8. alkalommal hirdeti meg az Ön választ, mi segítünk pályázatot, ahol a jelentkezők országosan több mint 43 millió forintot nyerhetnek el ötleteik megvalósításához. További információért látogasson el a tesco.hu/közösség weboldalra. Tesco. A fény fontos része életünknek, ezért a mesterséges világítást is érdemes körültekintően kialakítanunk környezetünkben. Mi a Lumenetnél minden nap azon dolgozunk, hogy olyan autó, lakás és irodavilágítási termékeket kínáljunk, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Látogasson el most a lumenet.hu/jazzy oldalra az extra kedvezményért. Prémium világítás technikai termékek, könnyed vásárlás, professzionális kiszolgálás. Lumenet. A világítás itt kezdődik.
Mi férhet bele egy vállalkozásnak az év utolsó 100 napjába? Egyszerűsíteni a netes fizetést, a keresési oldal aktualizálása, egy webshop elindítása, vagy ez mind együtt? Válasz új gigaerős vezetékes netet vállalkozásodnak 2 év hűséggel, év végéig havidíjmentesen. Részletekről, a hálózati lefedettségről és feltételekről érdeklődj a 1400-as telefonszámon. Telekom.
Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzy-n.
Kevés a magyar búza, újra drágul a liszt. Környezetvédelmi vészhelyzetet rendeltek el az erdőtüzek miatt Brazíliában. Marad a folytatásban is a kánikula, még a hét közepéig. 33 fokot is mérhetünk ma délután. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Mától leszállíthatják a maszk nélkül utazókat a vonatokról és a távolsági buszokról is. A volánbusz sofőrjei fel sem engedhetik a járműre azt, aki nem hord maszkot. Közben maszkokat oszt az utasoknak mától a BKK. Az egyszer használatos orvosi maszkot 5 forgalmas metróállomáson, a Deák Ferenc téren, a Kálvin téren, a Kelenföldi vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál és a Szél Kálmán téren adják majd az utazóknak. Megérkeztek a mai legfrissebb adatok, újabb 726 embernél mutatták ki az új koronavírus fertőzést Magyarországon. Ezzel 13.879 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 4 idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 646 fő, Jelenleg 306 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 17-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig 4130-an gyógyultak ki a kórból. Jóváhagyták Brüsszelben a debreceni reptérnek adott 2,2 milliárdos állami támogatást. Az Európai Bizottság megvizsgálta, hogy a támogatási intézkedés megfelele az EU vonatkozó szabályainak. A bizottság megállapította, hogy bár a debreceni repülőtér utasforgalma az utóbbi három évben számottevően bővült, a koronavírus járvány súlyos csapást mérte a működésére. A Wizz Air légitársaság április 24-én jelentette be, hogy felfüggeszti debreceni bázisának működését. Földre kényszerült flottájának egy része a Debrecen Airport területén parkol. Drágul a liszt, amit hamarosan követ majd a kenyér is. Az idei hazai búzatermés gyenge volt ugyanis, ezért ebben a hónapban liszt áremelés biztos, hogy lesz, mondta a Világgazdaságnak a Hajdu Gabon az ERT vezérigazgatója. Lakatos Zoltán szerint Magyarországon a tavainál mintegy 500 000 tonnával kevesebb, 4,7-4,8 millió tonna búza termett. Ráadásul gyengébb minőségben a szokásosnál. A szakember azt mondta, a drágulás 3-5%-os lehet, és végig fog futni az egész termékláncon, tehát a sütőipari termékek ára is magasabb lesz. Megkezdik a tanévet a Színház és Filmművészeti Egyetemen, de a tiltakozás továbbra is folytatódik. A miniszterelnököt kéri fel arra az egyetem távozó vezetése, hogy függessze fel az intézmény fenntartói jogait átvevő kuratóriumot. A hallgatók és a színművészeti